Teológus koromban, vagyis teológiai hallgató koromban, amikor tehát a Baptista Teológiai Akadémia az egyetem hallgatója voltam, lehetőségem nyílt egy közösségépítő tréningen részt venni, és ennek a tréningnek az egyik játéka az az volt, hogy a kis körben el kellett mondanunk a saját egyetemi hallgató társainknak, hogy amennyire megismertük egymást az elmúlt 2-3 évben, az alapján melyik bibliai személyhez tudnánk hasonlítani őt. És hát ennek nagyon szép, meg nagyon érdekes hozadéka van egy-egy ilyen közösségépítő tréningnek, játéknak. És amikor együtt ültem egy közel 70 éves a saját kérdéseivel, akkor már éppen még nem vívódó, frissen megtért teológiai hallgatóval, akkor elém jött, hogy te olyan vagy, barátom, mint Nikodémus. Egy idős ember, aki szeretné megismerni az Urat, de vannak kétségei. És ebben a játékban azt találták nekem mondani, hogy Tamás, úgy látunk téged, mint a bibliai Timóteust. Egy fiatal ember, aki hamarosan lelki pásztor lesz. Fú, hát mondanom sem kell, hogy mennyire jól esett ez a párhuzam. És időnként eszembe jut a mai napig is, és inkább vágyként fogalmazódik meg ez bennem, hogy jaj, Uram, de jó lenne, hogyha tényleg úgy tudnának rám nézni az emberek, mint a fiatal Timóteusra. Mi lett volna akkor, hogyha nem ezt a párhuzamot hozzák? Mi lett volna akkor, hogyha, hát szégyen, nem szégyen, de hát ha már ez a játék, akkor el kell mondani, ugye egyenesek vagyunk, mégiscsak teológiai hallgatók, az aztán tipikusan nem az a hely, ahol illik hazudni, főleg nem a másik szemébe. Most képzeljétek el, hogy mi lett volna akkor, hogyha azt mondják nekem, hogy hát, Tomi, lehet, hogy rosszul hangzik, de hát mi úgy ismerünk téged, mondjuk, mint Pétert, akkor, amikor megtagadta az Urat. Hogy hát úgy ismerünk, hogy alapvetően szilárd vagy, de azért elég sokszor tagadsz. Vagy a cselekedeteid olyanok, hogy azzal gyakorlatilag megtagadod az Urat. Vagy mi lett volna akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, hogyha így folytatod, akkor Júdás útján jársz. Hát azért az már valami más kategória, nem? Amikor azt mondják, hogy rólad az a bibliai személy jut eszembe. Mondjuk Manassé király. Na, mit mond az ige Manasséról? Azt látom, hogy majdnem mindenkinek fennakadt a szeme. Manasséról azt mondja az ige, hogy a leggonoszabb királya volt Izraelnek. A lehető leggonoszabb. Ha élt még gonosz ember a földön, akkor azt úgy hívták, hogy Manassé. Na, nem annyira légből kapott ez a kis gondolatkísérlet, amit itt elvégeztem most a fületek hallatára, mert hogy amikor Jézus azt mondja a tiatírai gyülekezet lelkipásztorának, hogy figyelj csak, van nálatok valaki, aki Jézábel. Hát nyilvánvalóan nem úgy hívták ezt a hölgyet, mert egy női névről van szó, nem úgy hívták ezt a hölgyet ott, a tiatírai görög kis városban, hogy Jezábel, de az alapján, amit tett, és tanított, és ahogyan jelen volt a gyülekezetben, Jézus maga a mennyből, ezt sose felejtsük el. Ezeket a leveleket Jézus küldi Jánoson, az ő szolgáján keresztül, egyenesen a mennyből a gyülekezetek lelkipásztorainak, és azt se felejtsük el, hogy ezt a 7 levelet mind a 7 gyülekezet megkapta és olvashatta. Tehát Jézus azt üzeni a mennyből a tiatíraiaknak, hogy ott van közöttetek Jezábel, és hogyha valaki egy kicsit is abban a korban, ugye már 20-30, akár 40 évre vagyunk Jézus feltámadását követően a gyülekezetek életében, tehát azért egy emberöltőnyi idő alatt, bocsánat, egy generációnyi idő alatt azért már volt lehetőségük még a pogány származási gyülekezeteknek is megismerkedni az Ószövetséggel. Tehát az ő fülüknek sem hangzott extravagánsan Jezábelnek a neve, hanem pontosan tudták, hogy Jezábel bizony, barátaim, az egyik leggonoszabb, ha nem a leggonoszabb női alak a Bibliában. Egy boszorkány. Majd ezt a későbbiekben szeretném kifejteni. A szó klasszikus értelmében vett boszorkány. És itt majd szeretném, hogyha elszakadnánk a boszorkányoknak a mesés képétől, akik a teli hold előtt seprűnyélen lovagolnak, hórihorgas orral és nagy fekete süvegben. A sátánnak az egyik taktikája az az, hogy a legkomolyabb szellemi dolgokat mesés köntösbe öltözteti. És így aztán úgy tűnik, hogy annyira nem is kell komolyan venni. De a Bibliának az egyik leggonoszabb női alakja, akinek a kezéhez rengeteg ember vére tapad, egy kíméletlen, irgalmatlan nőszemély, szándékosan fogalmazok így, és azt mondja Jézus, hogy a ti gyülekezetetekben ott van Jezábel. Na most képzeljétek el. Az első kérdésem így hangzik felétek a mai délelőttön, hogy téged vajon kihez hasonlítana az Úr a Bibliából? Ezzel a kérdéssel érdemes eljátszani, mert Jézus nagyon komolyan veszi azt, hogy ő a Bibliának az Istene. A Bibliának az Istene. És a Bibliát fel akarja használni arra, hogy miközben olvasod, vesd össze a te életeddel. Ez a hitünknek az egyik mozgatórugója. Amit olvasunk, azzal le tudjuk mérni, hogy mi hogyan állunk most. Hol van az életünk, merre tart az életünk, majd erről is lesz szó. Milyen következmények várhatók annak a magatartásnak az eredményeként, amit most gyakorlunk, és ez mennyire fér össze Isten gondolkodás módjával, ami a Biblia olvastával rajzolódik ki előttünk. Jézus a Jelenések könyvében rendre úgy mutatkozik be, mint az egész Bibliának az Istene. A Jelenések könyve 402 versből áll, ebből 345 versben ószövetségi utalás található. Hoppá! 402/345. Ez azt jelenti, hogy majdnem mindegyik versben található valamilyen ószövetségi utalás. A tiatírai gyülekezethez írt levél az egyik mintapéldája ennek. Jézus, aki eljött közénk, és vállalta velünk a közösséget, és emberré vált, és a Filippi levélben lévő Krisztus himnuszból tudjuk, hogy szolgai formát vett fel, és az ő istenségét hátra hagyta a mennyben, mert csak így emberi mi voltában tudta a tökéletes áldozatként oda ajándékozni magát. De ez a Jézus, amikor feltámad, és elfoglalja a helyét a mennyben, akkor visszaveszi az istenségét. És nézzétek, úgy beszél magáról, mint aki vasvesszővel fogja legeltetni a népeket. Úgy beszél magáról, hogy ne legyen kérdés számotokra, drágáim, hogy az én szemem tűz lángja, mindenen átlátok. Nincsen olyan, amit a tűz ne vizsgálna meg. A tűz mindent megvizsgál. Egyféle szempontból, de mindent megvizsgál. Éghető, vagy nem éghető. Maradandó, vagy elpusztulandó. Így vizsgál bennünket az Úr, így vizsgál mindenkit. És ezzel párhuzamosan nézzétek meg, hogy ezzel a legkifogásolhatóbb nővel kapcsolatban is kétszer hangzik el ebben a rövid 11 versben, hogy adok neki időt a megtérésre. Adtam neki időt a megtérésre. Ha megtér, akkor nem hozom el rátok ezt a gonoszt. Tehát Istennél ez a kettő mindig együtt jár. A tűz szeme megvizsgál, és ki akar égetni belőled mindent, ami nem odavaló. De ezzel párhuzamosan mindig kínálja a kegyelmet, mert ma, amíg a kegyelem korszakában élünk, ezen a földön, addig a kegyelem mindig elérhető. De Jézus pedig az Isten. Abban a korban sem volt szokás a nyájakat vasból készült doronggal pásztorolni. Hát képzeljétek el egy pásztorbotot, az, hogyha jóféle fából van faragva, megkérdezzük majd a szakembert, ugye, Pistit, hogy a jóféle fából van faragva, akkor azzal azért jó nagyot oda lehet vágni. Így van, Pisti? Na, lakonikusan, egyértelműen, így van. Jó nagyot oda lehet vágni, pedig csak fából van. Képzeljétek el ezt vasból. Egy acél husáng. Mire való az? Büntetésre. Pusztításra. Bármilyen furcsán hangzik is ez a mi fülünknek. A vasdorong pusztításra való. És azt, ami nem oda való, ami nem Isten országába való, azt el is pusztítja. Előbb vagy utóbb. Az utóbb az el fog jönni. Isten nem tűri az embereknek a lázadását, az igazságtalanságát, a kemény szívűségét, nem fogja tűrni egy adott pillanatnál tovább. Ez az adott pillanat az utolsó ítélet lesz majd. De akkor mindenkinek szembesülnie kell Isten bűnt gyűlölő haragjával a mi érdekünkben. A mi érdekünkben. Mert hogyha Isten nem büntetné meg a bűnt, akkor így maradnánk, mint ahogy vagyunk. Márpedig, hogyha ez az állapot, amiben most vagyunk, ez örökké tartana, azt hiszem, hogy arra egyébként nem annyira vágynánk. Jézus tehát bemutatkozik a gyülekezetnek, mint aki vasvesszővel fogja terelni a népeket, és ezt a jogát és hatalmát rábízza a hűséges gyülekezetre. Nem a pusztítást, hanem az igazságnak a maradéktalan képviseletét. Ehhez pedig ismernünk kell az ő kijelentett szavát. Ismerned kell mindazt, amit ő elmondott már, hogy összetud vetni a te életeddel. Amikor olvasod a Bibliának a történeteit, akkor legyen benned ez a kérdés. Uram, hogy vagyok én ezzel kapcsolatban? Hogy látsz te engem? Dávid ugye így kiált fel az egyik Zsoltárban, hogy Uram, ismerd meg szívemet. Hát nem, mintha nem ismerné Dávid szívét az Úr. Azt mondja, hogy vizsgálj meg teljesen, ismerd meg szívemet, és vizsgálj meg, hogy nem járok-e téves úton. És vezess az örökkévalóság útján. Na ez a lelkület, ez kell, hogy bennünk legyen. Hogy Uram, vizsgálj, hadd álljak eléd, amikor átnézel rajtam ezzel a tűz tekintettel. És hadd égjen ki belőlem minden, ami nem odavaló. És hozd el, Jézus, kérlek azt, ami odavaló. Téged kihez hasonlítana az Úr a Bibliából? Ez egy nagyon komoly lelki gyakorlat. És hogyha bármilyen személy is jön eléd, attól ne ijedj meg, hogyha pozitív, halleluja, adj hálát érte az Úrnak. Nem kell félni Istennek a dicséretét elfogadni, hiszen itt a Jelenések könyve 7 levelében is dicsérettel kezdődik. Tudok rólad, méltó vagy erre, ügyes vagy, jól csinálod, ez jól működik az életedben. Úgyhogy ha Isten azt mondja neked, hogy én úgy látlak téged, mint Ábrahámot. Wow! Az jó, ez ilyet szeretjük hallani. Úgy látlak téged, mint Dávidot. Igen, Uram, melyik állapotában? Hát akkor még kérdezz egy kicsit tovább. Úgy látlak téged, mint Mózest. Igen, fantasztikus. Nem akkor, amikor elrejtette az egyiptomit a homokban, hanem utána, ami lett belőle. Úgy látlak téged, mint Máriát. akinek fontos volt, hogy oda telepedjen az Úr lábaihoz, és csak hallgassa őt. Úgy látlak téged, mint Mártát, aki nagyon szépen szolgálsz, csak így tovább, hajrá! Úgy látlak téged, mint Annát, éljen a Biblia óra, hogy nem szűnsz meg imádkozni a fájdalmaid közben sem. Szóval végezzétek el ezt a gondolatkísérletet, ezt a lelki gyakorlatot, mert végtelenül gyümölcsöző eredményt hozhat a hitedre nézve. Szóval nézzétek, ezt olvastuk a 20. versben. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bávány áldozati húst egyenek. Az efezusi levélben, mármint a jelenések könyvében, az efezusi gyülekezethez írt levélben, ugye még annyi volt a panasz, hogy megkopott benned a motiváció. Eltávozott tőled, kiestél az első szeretetből, ami nem valami mézes-mázas érzés, hanem azok a nagyszerű megtapasztalások, amik annak idején a gyülekezet alapítása körül értek benneteket. De gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, vagyis azokéit, akik hatalmat akarnak gyakorolni a gyülekezetben, hogy így a saját hatalmi bázisukat építsék. De az efezusiak még gyűlölték ezeket a bizonyos nikolaitákat. Aztán láttuk tovább szépen, hogy a pergamoniaknál már bent volt ez a tanítás. Nem csak a cselekedetek, hanem maga a tanítás. És lábra kapott, de még egy szűk kisebbséget érintett csak. És nézzétek meg, itt Tiatírában már kisebbségbe szorultak azok, akik az egészséges tanításhoz ragaszkodtak, és többségbe kerültek azok, akiket ez a bizonyos magát próféta nőnek tartó testvérnő eltántorított az Úrtól. Többségbe kerültek azok, akik átadták a szívüket egy masszív tévtanításnak, és hamarosan szeretnék arról beszélni, hogy miben állt ennek a tévtanításnak a lényege, mert ez rendkívül veszélyes a mai 21. századi gyülekezetre nézve is. Ki is volt ez a Jezábel? Jezábel a Krisztus előtti 6.-7. században élt Aháb izraeli királynak a felesége volt. A főníciai, szíriai királynak, bizonyos Etbaálnak a lánya. Etbaál. A Bálnak szentelt ember. Na, hát ilyen környezetben nőtt fel ez a Jezábel, mint királylány. Ez egy királylány volt, de nem az a kedves fajta, a csipkerózsika féle királylány, hanem egy olyan királylány, aki egy masszívan, brutálisan erőteljes szellemi légkörben nevelkedett az otthonában. És amikor felnőtt, akkor nem meglepő, hogy a Boá kultusznak az egyik legelkötelezettebb képviselője lett. Olyan elkötelezett, hogy amikor politikai házasságra lépett Ahábbal, akkor azzal a lendülettel, mintha átszakad egy gát, behozta Izrael területére a Boá prófétákat. Így ment ez mindig a történelemben. István király elveszi a bajor választó fejedelem lányát, Gizellát, azzal a lendülettel jönnek be a keresztes lovagok az országba. Halleluja! Ezért vagyunk mi ma keresztény ország. Márhogy keresztény gyökerű ország. Ugyanígy Aháb feleségül veszi Jezábelt, és válogatás nélkül ömlik rá Izraelre a Baál kultusz. Hát ehhez hasonlítja a tiatírai gyülekezetben lévő kedves prófétanőt Jézus maga. Hogy figyelj, lelkipásztor, testvérem, te vagy a gyülekezet angyala. És mégis a gyülekezetedben ott van egy testvérnő, aki magát prófétának tartja, pedig nem az. És ahogyan Jezábel beengedte és rászabadította Izraelre a Baál kultuszt, úgy hozza be a világot Jezábel a te gyülekezetedbe. Mert nem foglalkoztok vele. És hát van itt olyan testvérünk, aki olyan gyülekezetből jön, ahol a hasonló kaliberű és karakterű testvérnők szétrobbantottak egy gyülekezetet. Tehát ez nem bibliai eset. Ez nem maradt meg a 2000 évvel ezelőtti történelem lapjain. Ez a mai nap ugyanígy történik. Nézzétek, hogy mit mond a Királyok első könyve 21. fejezete Jezábelről. Nem volt senki, aki annyira elvetemült lett volna, mint Aháb, aki folyton csak azt tegye, amit rossznak lát az Úr. Miért? Mert félre vezette a felesége Jezábel. Félre vezette. Nem véletlenül, hanem tudatosan. Azért, mert Jezábelnek volt egy elképesztően szilárd világképe, egy elképesztően határozott meggyőződése, hogy az ő istene Baál, és amit Baál kér és mond, azt neki meg kell tennie. Baálnak az egyik képviselője volt. Hamarosan látni fogjuk, hogy miért mondtam rá, hogy egy boszorkány volt. Egy olyan ember, aki a szellemvilágba belenyúl, sőt, hatalmat kap a negatív szellemvilágtól, és így itt a látható világban hatalmat tud gyakorolni, és ez megtévesztő lehet. A szellemvilágnak a működése, az pontosan így van, így működik most is. Ezért olyan megtévesztő sokak számára. Mert Isten mit kér tőled és tőlem? Azt kéri, hogy amikor kapcsolódsz a szellemvilághoz, azt kizárólag rajta keresztül a Szentlélek által tedd. És mit kér tőlünk ilyenkor? Hát azt kéri, hogy szeressük egymást. Ú, hát ebben mi az érdekes? Hát semmi érdekes nincs ebben, meg még nehéz is. Azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg egymásnak. Na ez főleg nem egyszerű dolog, meg nem is hangzik olyan nagyon szellemien, igaz? Hát ebben mi a különleges? Hol van ebben a szellemvilág? Azt kéri tőlünk, hogy ne menjen le a nap a mi haragunkkal. Bocsássunk meg egymásnak. Legyetek egymáshoz irgalmasok, legyetek egymáshoz jóságosak. A Szent Lélek gyümölcse micsoda? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, szelídség, hűség, önmegtartóztatás, vagyis mértékletesség. És akkor felteszed a kérdést, hogy de mi ebben a szellemi, hol van ebben a szellemvilág? Hát ott, drágáim, hogy ezek a lélek gyümölcsei. Ez a lélek munkája által jön be az életedbe. Ha kapcsolódsz a szellemvilághoz, az Isten országához, akkor ezek működni fognak benned. Hát kérdezzétek meg egymást, olyan gyönyörködve hallgattam itt a bizonyságtételeket szilveszterkor. Hogy van, akinek rokoni kapcsolatai állnak helyre, amióta megismerte az Urat. Vagy van, aki abban van éppen, hogy ilyen kapcsolatokat állítson helyre. Mert elérkezett a megbocsátásnak, a múlt feldolgozásának az ideje. És ettől szenvednek az emberek. Mit kínál azonban a gonosz, a negatív szellemvilág? Tűzijátékot, attrakciót, olyan átéléseket, ami úgy tűnik, mintha sokkal nagyobb lenne mindezeknél, amiket most elmondtam. A valóságban viszont nincsen súlya. A sátán, amikor hatalmat ígér, akkor az csak játék. Ugyanaz történik meg újra és újra, mint az Édenkertben. Gyere, legyél Isten! Legyél Isten! Akarsz Isten lenni? Hát hogyne? Hát ez van minden ember szíve mélyén, az Édenkerttől kezdve. Mindannyiunkban ezért Istenek akarunk lenni. Mi akarjuk megmondani, mi akarjuk eldönteni, mi akarunk irányítani, mi akarunk felül lenni. Ez jelenti Istennek lenni. És a sátán a mai napig ezt csinálja minden egyes alkalommal. Gyere, akarsz Isten lenni? Igen. Gyere, 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 gyere. És amikor bent vagy a szellemvilágban, ott megragad, és nincsen kiút. Onnantól kezdve szolgálni fogod őt. Hát ez történt Jezábellel is, mert ilyen helyzetben szocializálódott, és át is adta magát teljesen a Baálnak, ami ugye hát a sátánnak az egyik fejedelme. Ezek az ókori istenek, ugye tudjuk, meg megtanultuk tavaly a nyári táborban, hogy ezek a sátán valamelyik fejedelmének a képviselői különböző ókori nevekkel illetve. Ezért rendkívül fontos, hogy benned legyen mindig az a vágy és hozzáállás, hogy odaállj Isten elé, hogy vizsgáljon meg. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. Nézd meg azt a képet, amit kérem, hogy vetítsünk ki a borítóképünket. Ez egy kút. És ahogy a képen látható, úgy tűnik, hogy ez egy mélységesen mély kút. Az ember szíve ehhez a mélységesen mély kúthoz hasonlítható. Akkor van a helyén az életed, és akkor lesz a helyén az életed, hogyha azt mondod Istennek, hogy oda világíts le, kérlek, oda nézz be a tűz szemeddel, oda a legmélyére, ahova nem, hogy emberek nem látnak le, hanem gyakran még én magam se látok le a saját lelkemnek a mélyére. Nincs erre képességünk. Mi van ott? Ott van az, amit a pszichológia tudattalannak nevez. Ott vannak az emlékeink, ott vannak a félelmeink, ott vannak az élményeink, legyen akár negatív, akár pozitív. Ott van az, amivel nem nagyon szeretünk szembesülni. De nem megkerülhető, hogy olyanok legyünk, amilyeneknek Isten szeretne látni bennünket, nem megkerülhető, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy te vagy a vesék és a szívek vizsgálója. A vesénbe látsz. A vesénbe látsz. Tudtátok, hogy ez egy bibliai kifejezés? Na most már tudjátok. Innen jön. Hogy az Isten a vesénbe lát. Miért pont a vese? Hogy jön ide a vese? Persze, hát hozzászoktunk, hogy a vesét belátod, de amúgy miért? Az, hogy a szívenkbe lát, az oké, de a vesénbe miért? Azért, mert az ókori ember az nem úgy képzelt el magát, ahogy mi, hogy itt lakik az értelem, és itt pedig az érzelem, hanem úgy képzelték el magukat, hogy itt lakik az értelem, ez a szív, és itt lakik az érzelem. Mert hogyha valami bajom van, akkor úgy érzem, hogy még a vesém is fáj. Mi ma azt mondjuk, hogy fáj a szívem, ők azt mondták, hogy elnehezül a vesém. Az érzelmeknek a lakóhelye volt a vese. Az értelemnek a lakóhelye pedig a szív. Hát ezért mondja Jézus, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. Ismerem az érzelemvilágodat, ismerem a gondolatvilágodat, ismerem a motivációidat, az akaratodat, a félelmeidet, mindenedet ismerem, oda látok le, egészen a mélyére, ahova senki más nem, sőt, még te sem látsz. Az anya gyülekezetemben Székesfehérváron, amikor még ifis korban jártam, akkor volt egy lány, aki akkor tért meg frissen. Egy-két év különbséggel mindketten a világból tértünk meg. És nagyon fájt neki, hogy az édesapja sehogy se akar megtérni. Egy borzasztóan kemény ember volt, és egyszer végre kimondta a saját lányának azt, ami benne volt, és azt mondta, hogy ide figyelj, kislányom, az én lelkem mélyén van egy dió, és azt a diót azt senki nem tudja és nem fogja feltörni. Az, hogy ott mi van, azt csak én tudom, és senkinek nem mutatom meg. Na, ilyen az emberi szív. Ilyen az emberi szív Isten nélkül. Hogy ott van a lelkünk mélyén ez a valami, ez a vasmag, ez a dió, és azt mondjuk, hogy oda senki ne lásson be. Akkor tud Isten dolgozni rajtad, hogyha azt mondod, hogy hozzáférést adsz neki ehhez a dióhoz, ehhez a vasmaghoz, az életednek a középpontjához. És akkor viszont olyan változások indulnak el, amiről nem is álmodtál. Szóval a tiatírai gyülekezetet kis híján tönkretette Jezábel. Mert gátat tört, átszakította a gátat, a gyülekezet egészséges immunrendszerének a gátját, átszakította egy tanítás, ami ilyen lopakodó üzemmódban jön. Először úgy tűnik, hogy végtelenül szellemi, sőt, hogy akik igazán Krisztus követői a gyülekezetben, azok átadják magukat ennek a tanításnak. Hát másképp nem is lenne érthető, hogy hogy lehet, hogy a tiatírai gyülekezetnek a többsége az eltévejedett az igaz krisztusi tanítástól. Hát hogy lehet ez? Hát úgy, nézzétek a 24. 25. versben, ezt olvastuk. Nektek pedig, a többieknek, Tiatirában, vagyis a kisebbségnek, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, tudnélik Jezábel követői, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Miben állt Jezábelnek a tanítása itt a tiatírai gyülekezetben? Abból állt, hogy aki igazán komolyan veszi az Urat, aki igazán szereti őt, az nem elégszik meg az ilyen kis szeressük egymást, meg bocsássunk meg egymásnak, meg törekedjünk az egységre típusú tanításokkal, hanem annak mélyebbre kell ásnia, és fel kell vennie a harcot a szellemvilágban, magában, az ördöggel. Mennyire szellemien hangzik, igaz? Na ez már valami. Ez már olyan, amire azt mondja az ige, hogy ez már kemény elede. Ez már nem a kiskorúaknak való. Csak éppen ezt tántorította el a tiatírai gyülekezetet az Úrtól, és majdnem ebbe pusztult bele egy szűk kisebbség kivételével az egész gyülekezet. Mert, és a második központi gondolatunk az így hangzik, hogy amikor a szellemvilágot kutatod, de Istent kihagyod, az keresztény boszorkányság. Na ez szép jelzős kifejezés, igaz? Márpedig van ilyen. Keresztény boszorkányság. Ez az. Amikor elkezded kutatni a szellemvilágnak a mélységeit úgy, hogy közben egy idő után valahogy te annyira nagy kanála leszed, annyira nagyon akarod az Urat mélységében megismerni, hogy időközben már azt mondod, hogy de ne gyere már mindig ezzel, mert csak így zavarsz, hogy de közben meg szeressek, meg bocsássak meg, meg egységre törekedjek, de hát én megyek egyre mélyebbre a szellemvilágba. És egy idő után ez, az ilyen típusú keresztényeknek Isten jelenléte kezd zavaróvá válni. Mert azt érzik, hogy Isten meggátolja őket abban, hogy még mélyebbre menjenek. Na, itt van a kutya elásva. És ott kell nagyon gyorsan visszafordulni. Nehogy félreértés essék, hogyha van kedvenc kifejezésem, hát ismerhettek már az elmúlt 7 év során annyira, hogy akkor az a mélység. Igaz? Hogyha van visszatérő kifejezésem, az az, hogy menjünk még mélyebbre Isten megismerésében. Van még több az Istenben. Igaz? És ezt továbbra is így gondolom, és nem önellentmondást gyakorlok most, hanem azt mondom, hogy amikor elhagyod Istent valahol félúton, miközben éppen az ő dolgaiban akarsz mélyebbre menni, amikor valahogyan a sátán felcsigázza a szívedet, hogy hú, itt még van több, hogy itt olyan összefüggésekre ismerhetek rá, amilyenekről eddig nem is álmodtam, de nem veszed elég komolyan, hogy Istennek a tanítása az az alap dolgokban nagyon masszív, de abban masszívnak kell lenned és kitartónak, és hogyha ezekkel kipányvázod magadat és bevered, miközben leereszkedsz a mélységekbe, bevered ezeket az alaptanításokat, mint biztosító szegeket, miközben ereszkedsz le. Ha ezt megspórolod, vagy nem veszed komolyan, akkor az fog történni veled, mint ezzel a bizonyos Jezábelle. És ez, barátaim, a mai kereszténységre leselkedő egyik legnagyobb veszély. Mert hogy tanítókból azért van bőven, igaz? Hát a Covid ideje alatt mit tapasztaltunk? Azt tapasztaltuk, hogy kinyílt a világ, az egész világ egy nagy gyülekezet lett, és csak az újadnak az ízületén múlt, hogy hányszor bírsz kattingatni egy másik tanítóra a YouTube-on. Igaz? És ott aztán válogatás nélkül jönnek fel az erőteljesebbnél erősteljesebb tanítások pontosan ezekben a kérdésekben. De elég csak megnézni egy gyülekezetet, hogy milyen benne a légkör. Persze ez a YouTube-ról nem jön át, hogy milyen a légkör a gyülekezetben. Egyébként a milyenkről sem jön át. Ezért is döntöttünk úgy, nota bene, csak hogy tiszta legyen mindannyiótok előtt, hogy október óta nincsen a világ számára elérhető élő közvetítésünk. Az a link, amelyet István megoszt a tagságcsoportban, az kizárólag a tagságunk számára nézhető. Most is, ezt is, a bizonyságtételeiteket nyugodtak lehettek, hogy csak a mi gyülekezetünk hallja és látja. A mi gyülekezetünknek a légköre sem tapasztalható meg, ha valaki megnézi a Trinity-nek az egyik másik tanítását. Mi pedig tudjuk, hogy a gyülekezetünk alapvetően békességes, egységre törekvő, szeretetteljes közösség. És a közénk érkezők is erről beszélnek, hála Istennek. És ez az, amit nem vettek elég komolyan ott Tiatírában. Elindultak felfedezni a szellemvilágot, csak aztán valahogy maguk mögött hagyták Istent. A varázslás a Bibliában az egyik legkeményebb bűn. A varázsláshoz hasonlítja Isten például az engedetlenséget. Tehát cimborálni a szellemvilággal, belenyúlni olyan területre, ahol nem vagy illetékes, valamilyen nagyobb hatalom reményében, az a piros lámpás nagybetűs veszély. Mert onnan gyakran nincsen visszaút. Vagy azért, mert úgy jársz, mint ezek a kedves testvérek ott Tiatírában, hogy azt gondolod, hogy te még mélyebbre tudsz menni, csak elszakadsz Istentől, vagy a szó szoros értelmében azért, mert okkultizmusba mész bele. És elhagyod a hitet azért, hogy valami nagyobb hatalomra tegyél szert. Mert hogy a varázslásnak ez a lényege, hogy a szellemvilág felkínálja a hatalmat. Ott vannak a fáraó főemberei Mózessel szemben. Meg tudták csinálni azt, amit Mózes. Tudtak csodát tenni. Hogyne? Hogyan? Hát innen származik az okkultizmus szavunk a maguk titkos mesterségével. Honnan jön az a titkos mesterség? A szellemvilágból hatalommal. Ez az okkultizmus. És amikor valaki nem tud disztingválni, mert mondjuk még friss a hitben, vagy nem friss a hitben, csak nem elég szilárd abban, hogy kitartson Krisztus tanítása mellett, akkor ott van a bukás veszélye. Hogy pont a mélység, amire mindannyian vágyunk, és én bátorítani foglak benneteket, amíg csak élünk, hogy keressük az Isten mélységeit. Addig foglak erre bátorítani benneteket magammal együtt, amíg csak élünk, hogy menjünk még mélyebbre az Isten megismerésében. Csak közben nem hagyhatjuk Istent a küszöbön. Néhány igét olvasok, és ezzel a végéhez is értünk. Amikor Jezábel politikai és egyéb természetű gyilkosságoknak a sorát követi el, amikor a gyakorlatban átveszi a férjétől a királyi uralmat, mert ilyen hatalmat ad neki az a szellemi befolyás, amit ő otthonról hoz, ez a varázslás vagy boszorkányság a nők oldalán, és végül Illés próféta meghirdeti fölötte a büntetést, az ítéletet, és Jéhú eljön, és elhozza Jezábel számára az utolsó napot, a halála idejét, akkor a Királyok második könyve 9. fejezetében ezt olvassuk. Amikor Jórám meglátta Jéhút, ezt kérdezte: békés-e a szándékod, Jéhú? De ő így felelt: hogy lehetne békés, amíg anyádnak, Jezábelnek paráznasága és sok varázsolgatása tart? Na hát ezért mondom, hogy ő egy boszorkány volt, királynői hatalommal, minőségben, egyébként meg az eljárás módjában egy boszorkány, aki a szellemvilággal olyan mély kapcsolatot ápolt, hogy ezzel a látható világban hatalmat gyakorolt. És akkor vessük össze ezzel szemben, hogy mit mond Pál apostol, hogy Timóteus és a friss efezusi gyülekezet, amelynek Timóteus a lelkipásztora lett, hogyan álljon mindezekhez. A parancs célja pedig, az isteni parancs tudnélik, a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Na ez az, amikor nagyobb a füstje, mint a lángja. Amikor kezded azt érezni, hogy valaki annyira magyaráz, keresztbe kasul, hivatkozik egyik igéről a másikra, de érzed, hogy valami nem stimmel. Amikor ilyen érzésed van, akkor nyugodtan hagyd meg magadnak, hogy nem kell mindent elfogadni. Amikor valami úgy tűnik, hogy hú, nagyon mély itt az összefüggés, akkor legyen benned az egészséges lelki immunrendszernek a válasza, hogy oké, keresem ebben, hol van a képmutatás nélküli hit. Hol van a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet? Ez a gyülekezetünk egységét munkája, vagy a széthúzást munkája? Itt valaki nagyon nagyra akar törni, vagy meg tud maradni a lázadban? Ezeket érdemes vizsgálni. Törvénytanítók akarnak lenni, és nézd meg, ugyanezt mondja Jezábelről Jézus. Tanító lett, prófétának mondja magát, pedig nem az. És végül, 1 Korintus 13, a szeretet himnuszának, hát a lezárása. Nézzétek! Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Amikor 19 éves voltam, és Fehérváron vezettem az IFIT, akkor nem állítottak oda mellénk őröket, mint ahogyan ezt itt mi próbáljuk tenni az IFI-ben. Ezért van 3 kiváló IFI vezetőnk, akik őrködnek az IFI-nek a tisztasága felett. És én is eljártam egy pár másik ifis társammal együtt különböző konferenciákra. Mert hogy vágy volt a szívemben a mélység iránt, akkor is már. És ott hallottunk különböző tanításokat, és láttunk különböző gyakorlatokat. Például volt olyan, hogy azt mondták, hogy akkor most minden vezető, ifi vezetőkkel együtt jöjjön ide előre, és most akkor neki megyünk a szellemvilágnak. Parancsolni fogunk a szellemvilágnak. És ott aztán ezt nagyon komolyan gondolták azok, akik tették, és mondták, hogy ég királynőjének a szelleme, megyünk ellened Jézus nevében. Ez a Bibliában az egyik legkomolyabb szellemi hatalmasság. Jezábelnek a szelleme, megyünk ellened Jézus nevében. Na, oké, ilyeneket láttunk, aztán jött egy bemerítés abban a gyülekezetben, és mi pedig ifjan és bohón és hevesen azt mondtuk, hogy hát ezt mi is meg tudjuk csinálni. Hát ki vezesse ezt az imádságot, hogyha nem az ifi vezető? Tomi, gyere, vezesd ezt az imádságot, le van ide írva papírra, csak fel kell olvasnod. Oké, csináljuk, mert mi a mélységek iránt vágyakozunk. Na, elkezdtünk azzal az igénnyel, hogy a bemerítés előtt megtisztítjuk a szellemi terepet. Látod, a motiváció jó, csak az ismeret hiányos, meg az ismeretnek a felhasználása rossz. Elkezdtünk így imádkozni. Neki mentünk a szellemvilágnak. Ez meg ez, takarodj innen, menj el innen Jézus nevében, megtisztítjuk, és a többi. Nem viccelek, nem túlzok, testvéreim. Csak az Úr kegyelme, hogy az én hitem akkor ott nem roppant meg, mert ezek után, az események után fél éves lelki mélyrepülés következett a számomra. Miért? Azért, mert felhatalmazás nélkül álltam olyan helyre a szellemvilágban, ahova nem lett volna szabad. A motiváció jó volt, a vágy jó volt, az út nem volt jó. Nem voltam felhatalmazva rá, nem azon az úton kellett volna menni. A gyülekezet tisztasága felé nem arra vezetett az út. És ilyenkor mit mond a sátán? Azt mondja, hogy igen, Tomika, te parancsolsz nekem? Hát gyere, akkor kicsit játszunk el. És ebbe a részében most nem megyek bele, de emberi kapcsolataim törtek meg, és a fél év végére a hitemnek a mélypontjára kerültem. Egészen odáig, hogy megkérdőjeleztem, hogy Isten egyáltalán létezik-e. Úgyhogy a szellemvilág nem játék, oda nem mászkálunk be csak úgy felhatalmazás nélkül, hanem megyünk azok után, akiknek van felhatalmazása arra, hogy menjenek és másokat vezessenek. Istent pedig úgy ismerjük meg, és ezután fogunk egy nagy áment mondani, a mi ismeretünknek az iránya az az, hogy mi Istent akarjuk megismerni. Nem úgy, mint amit aztán a tiatíraiak mondtak magukról, hogy hát mi már a sátán mélységeit ismerjük. Mi már úgy ismerjük a szellemvilágot, hogy mások nem. De a mi célunk nem az, hogy Isten nélkül ismerjük meg a szellemvilágot, a mi célunk az az, hogy Istent ismerjük meg. Annyira, amennyire ő megismert minket. Mennyire ismert meg téged az Úr. Teljesen és tökéletesen. Na hát ez a vágy kell, hogy legyen bennünk, hogy mi pedig így ismerjük meg Istent. Nem nélküle, hanem vele. Amen. Gyertek, álljunk fel, és ezért fogunk imádkozni.